Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelében, a második részben az 5-től a 11. versig a következőképpen. Így ír az apostol: az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, szoktunk-e fültanúi lenni gyermekek játékának, amikor néhány gyermek, akár testvérek, barátok vagy osztálytársak együtt játszanak? Én úgy tapasztalom, hogy először minden rendben megy, de előbb-utóbb felüti a fejét a veszekedés. Miről szoktak veszekedni a gyerekek játék közben? Hát arról, hogy ki a főnök. Mert lehet, hogy az elején megegyeznek arról, hogy ki a kalóz kapitány, vagy az indián törzsfőnök, vagy éppen amilyen játékot játszanak, hogy ki a vezér, ki a főnök. De aztán, ahogy a játék folyik, akik nem főnökök, azok előbb-utóbb megunják az alávetett helyzetet, és szeretnének ők is parancsolni, szeretnének ők is főnökök lenni. Nem akarnak mindenbe engedelmeskedni. És aki főnöknek érzi magát, az pedig ragaszkodik hozzá, hogy de hát én vagyok a főnök, én vagyok a vezér, azt tegyétek, amit én mondok. És akkor ebből kialakul egy jó kis veszekedés, esetleg még össze is verekszenek miatta, minden esetre jönnek árulkodni, hogy anya, a másik nem akarja úgy csinálni, ahogy én mondom, pedig megegyeztünk, hogy én leszek a főnök. És a másik mondja, hogy de hát anya, ő meg ezt csinálja velem, hát az nem esik nekem jól. A nagy kisfiamnak most a Pál utcai fiúk a kötelező olvasmánya, és én is élvezem újra elolvasni ezt a könyvet. Nagyon jó kis regény. De milyen érdekes, hogy a Pál utcai fiú bandában egyetlen egy közlegény van. A szelíd és szerény Demecsek. Mindenki másnak van tisztsége. Mindenki másnak van joga parancsolni annak az egyetlen közlegénynek. Ez tetszik a gyerekeknek. Valami kis hatalmat gyakorolni a másik fölött. De hát gondoljunk magunkra, felnőttekre, hogy nem ez jellemző a felnőtt társadalomra is? Az ember szereti a hatalmat. Az ember szereti birtokolni a hatalmat. A szomorú az, hogy sokszor vissza is él a hatalommal. Most a héten volt az egyik hírműsorban, hogy valami különös gonoszság, valami ördögi lelkületű emberek élve elástak egy kutyát, csak a feje volt kint, 8-10 napig ott szenvedett az a szerencsétlen jószág. Hát persze, hogy sírva fakadtam. Eszembe jutott, hogy amikor Isten megteremtette a világot és megteremtette az embereket, azt mondta az embernek, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, uralkodjatok, őrizzétek műveitek. Az embernek Isten hatalmat adott a kezébe, hogy uralkodhat a növényvilág fölött, az állatvilág fölött. Hittanból első osztályban tananyag. Elbeszélgetünk a gyerekekkel arról, hogy te is lehetsz Isten munkatársa. Isten hatalmat adott neked, hogy a növények fölött, az állatok fölött uralkodhat. De mit jelent ez? Azt, hogy gondoskodnod kell róla. Ha meglocsolod a virágokat, ha megeteted az állatokat, akkor te Isten munkatársa vagy abban, hogy ő gondoskodik a növényekről és az állatokról. És mit csinál az ember? Visszaél az Istentől kapott hatalommal. És ilyen kegyetlen módon elbánik egy szerencsétlen jószággal, vagy úgy általában a természetet olyan kegyetlen módon tudja rongálni, de az ember egymással szemben is visszaél a hatalommal. De még mennyire? Egyszer tudósok egy kísérletet akartak végezni. Az ember lelkének a dolgait akarták feltérképezni, és a kísérlet arról szólt, hogy beszerveztek embereket, önkénteseket, hogy néhány hétig egy épületbe bezárva lesznek majd együtt, és az az épület most játékból börtön. Az emberek egy része volt a rab, és egy kisebb részük pedig a börtönőr. És a tudósok pedig kamerákon keresztül figyelték, hogy mi történik. Az emberek tudták, hogy ez csak játék, de mégis valami tudományos kísérlet része. Tudták, hogy majd valami fizetést kapnak ezért a végén. Hát belementek ugye a játékba, és elkezdődött a kísérlet. Meg volt adva, hogy hány hétig fog ez tartani. Mit tettenek gondolni, hogy végig tudták csinálni a tudósok ezt a kísérletet? Nem. Le kellett a közepén állítani. Ugyanis a börtönőrök nagyon beleélték magukat a szerepükbe. És kezdtek egyre kegyetlenebbül bánni a rabokkal, kezdték egyre jobban megalázni őket, és a rabok pedig, mivel hogy tudták, hogy ez csak játék, hát ők nem igazi rabok, hát ezt nem akarták engedni. Elkezdtek lázadozni, erre fel a börtönőrök még jobban beleélték magukat a szerepükbe, még kegyetlenebbek voltak, még jobban megalázták őket, és a tudósok, akik figyelték a kamerákon, azt látták, hogy ha nem állítják le ezt a játékot, előbb-utóbb haláleset lesz a vége. Nem lehetett végigvinni a kísérletet, mert az ember nem tud élni a hatalmával, csak visszaél vele. A bűnben elbukott ember természetes indulata az, hogy szereti a hatalmat, és aztán vissza is él ezzel a hatalommal. A bűnben elbukott ember természetes indulata az önzés, a hiú dicsőségvágy, az önteltség, az önközpontusság. Hogyha elolvassuk a Filippi levélnek az előző verseit, akkor ezekről a dolgokról van szó. A bűnben elbukott ember természetes indulata a hatalmaskodás, a felfelé kapaszkodás. Az egyik ismert politikus, parlamenti képviselő mondta a következőket körülbelül 2 évvel ezelőtt. Azt mondja szó szerint, a politikai életben sok olyan embert láttam lassan 1,5 évtized során, akinek megvolt a talentuma, tisztességes keresztény embernek indult. Amikor aztán fölkerült egy polcra, akkor olyan mániákusan kezdett ragaszkodni ahhoz, hogy szép lassan megideologizált magának mindent. Először csak kisebb stikliket, utána nagyobbakat, utána már alapértékeket, elvi dolgokat is elkezdett föladni, csak azért, hogy kapaszkodjon a bársonyszékbe. Amikor még Clinton volt az Egyesült Államok elnöke, meghívást kaptam hozzá egy ima reggelire. Mi tagadást? Nagyon meg voltam magammal elégedve, hogy no azért nem vagyok akárki, hogy az Egyesült Államok elnökével fogok reggelizni. Elmentem reggel a 7-es misére a Ferences atyákhoz, és akkor átjárt a jó Istentől egy felismerés. Igen, nagy dolog az Egyesült Államok elnökével reggelizni, de micsoda ahhoz képest, hogy a Teremtő Isten minden áldott nap meghív az asztalához, és nem egy ócska lekváros szendvicset ad, hanem saját magát. Bennem ekkor kerültek helyére a dolgok, mondta ez a politikus. Micsoda vallomás! El lehet rajta gondolkozni, hogy mi hogy gondolkozunk ezekről a kérdésekről, nekünk mi az értékrendünk. Azt mondja Pál apostol, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Azt olvastuk, hogy ő nem ragaszkodott a hatalomhoz és a dicsőséghez. Ő nem felfelé kapaszkodott a ranglétrán, hanem éppenséggel lefelé ereszkedett rajta. Lefokozta magát. Istenként emberré lett, sőt szolgává, sőt rabszolgává, sőt úgy halt meg, mint egy bűnöző, hiszen tudjuk, hogy abban az időben a rablógyilkosokat, meg a lázadó rabszolgákat végezték ki olyan módon, mint ahogy őt. A Teremtő és Mindenható Isten egészen odaadta magát értünk. Sőt, nem csak, hogy odaadta magát értünk, hanem odaadja magát nekünk újra és újra az úrvacsorában, ahogy ez a politikus is felismerte. Micsoda nagy dolog ez. Az úrvacsorában azt élhetjük át, hogy a Teremtő Isten hív meg, hogy vele együtt étkezzünk, és nem holmi lekváros kenyeret ad, hanem saját magát adja számunkra, hogy lelkileg tápláljon. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő mindenkinél különb, hogy ő mindenkinél nagyobb, hogy ő mindenkinél hitelesebb, sőt, hogy egyedül ő a hiteles, mert csak ő bűn nélkül való. És mi csak annyira vagyunk hitelesek, annyira lehetünk hitelesek, amennyire az Úr Jézus bennünk él. Hogy is lehetne bennünk az az indulat, a Jézusi indulat, ha ő maga nincs ott bennünk? Hogy is lehetne bennünk az ő igaz volt a hitelessége, ha ő maga nincs ott bennünk? Azt mondja az apostol, hogy az az indulat legyen bennetek. Tulajdonképpen azt mondja ezzel az apostol, hogy legyetek Jézusivá, legyetek Jézusi lelkületű emberek. Felismerjük-e, kedves testvérek, hogy tulajdonképpen most is az újjászületésről, az új életről beszél Pál apostol? Hiszen benne van ebben az igében az, hogy a természetes emberi indulat, a bűnben elbukott ember természetes indulata, az nem a Jézusi indulat. A bűnben elbukott ember természetes indulata, a dicsőségvágy, a hatalomvágy, a hatalommal való visszaélés, az önzés, az önközpontúság. És amikor azt mondja Pál apostol, hogy az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban volt, változzatok olyanná, legyetek olyanná, mint Jézus, akkor ugyanazt mondja, mint János apostol a 3. fejezetben leírja Jézus szavait, hogy szükséges néktek újonnan születnetek. Új életre van szükségetek, és ez az új élet a Jézusi élet. Jézus Krisztus hasonlóvá lett hozzánk emberekhez, hogy mi hasonlóvá lehessünk ő hozzá. Hasonlóvá az alázatban, az engedelmességben, az Isten iránti teljes odaadásban. Hasonlóvá az emberek iránti szeretetben. Egyszer az Úr Jézus tanítványai, még Jézus keresztre feszítése előtt arról vitatkoztak, hogy közülük ki a nagyobb, ki a főnök a 12 közül, és mindegyik magának szerette volna ezt a posztot. Ismerjük a történetet. Jézus hallotta ezt a vitatkozást, és odahívta magához őket, és azt mondta, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és hatalmaskodnak rajtuk. De köztetek nem ez a rend. De köztetek nem ez a rend. Hanem aki nagyjá akar lenni köztetek, az legyen a szolgátok. És aki első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. És aki magát megalázza, az felmagasztaltatik. De hát így volt ez Jézus esetében is. Ő önként letette isteni hatalmát, megüresítette önmagát. Emberekhez lett hasonlóvá, sőt, mint ember is megalázta magát, egészen mint egy rabszolga. És Isten pedig felmagasztalta őt. Isten felmagasztalta, hogy Jézus nevére minden tér meghajol, mennyeieké, földieké, sőt, még a föld alattiaké is. Még az ördög seregeinek is térdre kell hullani Jézus előtt. Mert a mi megváltónk Jézus Krisztus a világ mindenség ura és királya. Azt mondja, hogy ha mi őhozzá tartozunk, ha mi az övéi vagyunk, ez így van a mi életünkben is. Először átadjuk magunkat az Úr Jézusnak, befogadjuk őt a szívünkbe, akkor elkezdődik bennünk a Jézusi élet, a Jézusi indulat. Kicsiben kezdődik, mint hogy az Úr Jézus mondta, hogy mint egy mustármag, és aztán már nagy fává lesz. Kicsibe kezdődik, mert az új életben még sokszor elbukunk, és sokszor föl kell állni, és sokszor újra elindulni, és sokszor bocsánatot kérni, hogy Uram, elbuktam most, újra beszennyeztem magam, de meghaltál értem, és te megtisztítasz. És újra elindulni az új életben. És azt mondja Jézus, hogy aztán majd naggyá lesz. Bennünk is naggyá lesz. Kicsiben kezdődik az új élet, aztán majd kiteljesedik. Ezt nevezi a Biblia megszentelődésnek. Azt hiszem, hogy kemény üzenetet adott nekünk Isten erre a mai virágvasárnapra. Van min elgondolkoznunk. Ha végeznénk egy közvéleménykutatást, ugye a tévében is szokott ilyen lenni, hogy föltesznek egy kérdést, és akkor lehet SMS-be küldeni, hogy igen vagy nem. Hát, hogyha feltennénk így azt a kérdést 10 millió magyar embernek, hogy ki mi szeretne lenni, sztár vagy szolga, akkor melyik nyerne? Hát biztos vagyok benne, hogy 99, nem tudom hány százalék inkább sztár akarna lenni, mint szolga. Pedig Jézus minket nem sztárnak hívott el. A sztár magyarul csillag, nem csillogni hívott el, hanem Jézus minket szolgának hívott el. Az Úr Jézus minket szolgálni, szolgálatra hívott el. És ez nehezen érthető titok. Nehezen érthető titok, de igaz, hogy aki elveszíti az életét, aki feláldozza az életét Jézusért az emberek szolgálatában, az nyeri meg az életét. Mindig voltak, akik megértették ezt a titkot. Mindig voltak Assisi Ferencek, Árpádházi Szent Erzsébetek, mindig voltak Teréz anyák. Gyerekekkel beszélgettem, hogy ugye ha választani lehetne, akkor mi szeretnétek lenni? Hát persze a gyerekek is inkább sztárok szeretnének lenni, mint szolgák. De mondom, gyerekek, olvastok egy csomó magazint. Olvassátok, hogy milyen a sztárok élete. Csillognak, villognak, de boldogtalanok. Egyik válás a másik után, aztán új házasság, aztán megint válás. Aztán kábítószereznek, meg isznak, és hányan öngyilkosságot kísérelnek meg, de végtelenül boldogtalanok, mert nem találták meg az élet értelmét, mert üresek. Mit gondoltok, kérdeztem tőlük, hogy ha Teréz anyának azt mondták volna, miközben a leprások sebeit tisztította, hogy adunk kacsalábon forgó villát, nagyon jó autókat, fényes életet élhet, akkor elment volna? Föladta volna? Hát tudjuk azt, hogy Nobel-díjat kapott, és a Nobel-díjjal nagyon sok pénz jár. Költhette volna magára, és mondhatta volna azt, hogy hát most már elegem van a szolgasorsból, a szolgálatból, most már egy kicsit kényelmesen szeretnék élni, egy kis gazdagságot is szeretnék kipróbálni. Nem, Teréz anya hazavitte azt a rengeteg pénzt, és a szegényeire költötte. És továbbra is szolga volt. És szolgálta a leprásokat, meg a haldoklókat. És ha megkérdezték tőle, hogy hogy érzi magát, mindig nagyon boldog volt. Mindig arról tett vallomást, hogy őt ez az élet megelégíti, kielégíti, mert ő boldog Jézus Krisztusban. Nehezen érthető titok ez, de igaz. Az Úr Jézus megmondta, akár megértjük, akár nem. Ő is azért jött, az emberfia azért jött, hogy szolgáljon, és életét adja válságú sokakért. És akik ő hozzá tartoznak, azoknak szintén ugyanaz a sorsa. Aki nem vállalja a szolgasorsot Jézus Krisztus követésében, az nem tartozik Jézushoz. Az elveszíti az életét. Aki pedig befogadja a szívébe az Úr Jézust, aki magára veszi ezt az intést, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, és Jézus követésére szánja oda az életét, és azt választja, hogy szolga lesz, mint amilyen Jézus volt, és oda áldozza, feláldozza az életét Jézusért az emberek szolgálatában, az nyeri meg az életet. Jézus Krisztus nem ígérte azt, hogy itt a Földön fényes életünk lesz, hogy kényelmesen élhetünk, meg gazdagok leszünk, meg hatalmunk lesz uralkodni másokon. A követőinek szolgasorsot ígért. De azon túl valami mást is azért. Azt mondja, hogy megnyeritek az életet. Örök életet kaptok Isten országában a mennyben. Örök boldogságot. Soha el nem múló örömöt. Lehet választani. De azt hiszem, nem kérdés, hogy melyiket érdemes választani. Sokszor csodálkozunk rajta, hogy hogy lehet az, hogy virágvasárnap, amikor Jézus Szamárháton bevonul Jeruzsálembe, akkor sok ezren kimennek, és üdvözlik, dicsőítik, örülnek neki. És ugyanezek az emberek néhány nap múlva azt kiabálják, hogy feszítsd meg, nem kell nekünk ez a Jézus, keresztre vele. Amikor jött virágvasárnap, és amikor dicsőítették, akkor úgy gondolták, hogy jön végre a messiás, most megszabadít minket a római elnyomás alól, most megalapítja a földi királyságot, Izraelnek most nagyon jó lesz, jön a fényes jövő. Jólétben, gazdagságban, kényelemben, szabadon élhetünk. És aztán utána, 3 napon keresztül hallgatták Jézus tanítását, és Jézus arról beszélt, hogy nem alapít földi királyságot. Nem akar gazdagságot adni, kényelmes életet, földi szabadságot nem akar adni, hatalmat. Sőt, arra hívja a követőit, hogy alázzák meg magukat, vállalják a szolgasorsot, szolgálják önként embertársaikat, áldozzák oda az életüket, és az emberekben megszületett az, hogy nem, nekünk ez nem kell. Ez a Jézus nekünk nem kell. Bár igaz az is, hogy ugyanezekből az emberekből, aztán 3000-en pünkösd napján, amikor a Szentlélek kitöltetik, mégis megértik a titkot, mégis felismerik a titkot, és mégis odaadják magukat Jézusnak. Kedves testvérek, újra mondom, hogy ennek a mai virágvasárnapnak kemény üzenete van Istentől. Én azt hiszem, hogy van min elgondolkodnunk. Van min elgondolkodnunk, hogy jó úton haladunk-e, Jézus útján haladunk-e? Vagy pedig a másik úton? Az a másik út az, hogy szeretnénk sztárok lenni, csillogni, villogni, jólétben, kényelemben élni, hatalmaskodni, kiszolgáltatni magunkat, úgy legyen, ahogy mi akarjuk. Jézus útja pedig az alázat útja, a szolgálat útja. De csak ez vezet a mennybe. Csak ez vezet a mennybe. Ha az Úr Jézus szívünk királyának fogadjuk, és neki engedelmeskedve az ő indulatát, az ő lelkületét magunkévá téve megyünk ő utána. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, te látod a szíveinket. Te tudod egyedül rólunk, hogy melyik úton járunk. Te tudod, hogy hol tartunk a te utadon, hogyha már elindultunk rajta. Te tudod, hogy az új élet mennyire kicsi bennünk, vagy már éppenséggel növekszik. Te ismersz bennünket. Egymásról nem tudunk semmit. Csak te látod a szívünket, hogy mi van benne. Add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy tudjunk téged választani, te melletted dönteni, téged befogadni a szívünkbe, az életünkbe. Add nekünk a te kegyelmedet, hogy tudjunk a te utadon elindulni. És bár nehéz a szolgálat útja, de mégis tőled erőt kapva, a te szent lelked erejét megkapva, tudjunk haladni, újabb és újabb lépéseket tenni. Hiszem azt, hogy te megadod a kegyelmet az új életben járáshoz. Ebbe reménykedve köszönünk meg neked mindent, Urunk. Amen.